Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandor Vika, Préma Déli Dászi, és a mai vendégem, egy különleges vendég, Moldvai Kis Andrea, színművésznő. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Színészkedésről is fogunk beszélni, de nem csak, hiszen te Krisna hívőnek vallod magad, és azért hívtalak meg ide a stúdióba, mert úgy gondolom, hogy esetleg érdekli a hallgatókat, hogy hogyan lesz egy színészből Krisna hívő, hogyan tudja folytatni a pályafutását amellett, hogy a Krisna tudatot gyakorolja, mégis világi színdarabokban játszik. És hát ugye egyáltalán, hogy éled meg a Krisna tudatot. Én amennyire megismertelek, nagyon érdekes személyiséged van, úgyhogy mindenképp úgy gondolom, hogy érdemes megosztani a hallgatókkal. Hogy miről ismerhetünk téged, azért arról hadd szóljak egy pár szót, mert nem biztos, hogy rögtön minden hallgatónak ismerős a neved. Leginkább arról ismerhetünk szerintem, hogy Mucsi Zoltánnak vagy a felesége, vannak darabok, amiben együtt is játszotok, például a Szkéné Színházban futó Nehéz című előadás, de találkozhattunk a neveddel nem olyan rég több cikkben is, ami a Soha Senkinek című tantermi előadásotokat értékelte. Tehát a pályafutásod során nagyon sokféle helyen megfordultál, sok darabban játszottál, de most elsősorban én arra kérdeznék rá, hogy hogyan lettél Krisna hívő, vallásos voltál-e már előtte, és hogyan keltette fel az érdeklődésedet ez a fajta vallás?
Jó estét! Jó estét kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát, igen, kicsit korábbról indulnék. Ez egy kardinális kérdés, hogy vallásos voltam-e korábban. Egy olyan családból jövök, teljesen világi családból, ahol a vallás nem gyakoroltak vallást a szüleim, sőt mondhatni, tulajdonképpen a hagyományőrzés az megvolt, úgy, ahogy sok családnál, de valójában nem gyakorolták a vallást. Sőt, a nevelőapám, akihez elég korán kerültünk, ugye a testvéremmel, ő egy úgymond bigott vallásos családból jött, úgyhogy ő mikor onnan eljött, akkor szó szerint hátat fordított a templomnak, és nagyon rossz véleménnyel volt erről a fajta vallásosságról, amit az ő családja gyakorolt, vagy amit megkövetelt a gyerekektől is. Természetesen első áldozók voltunk, mert hogy éppen ezért apámnak a szülei azt nem hagyták szó nélkül, hogy hát nem, tehát első áldozónak kell lenni, meg minisztrálni kell, tehát ezek kötelezően megtörténtek, de valójában lelki szinten, meg valójában tartalmasan nem. Minden esetre engem nagyon érdekelt a téma, és tulajdonképpen mindig nagy irigységgel figyeltem azokat az embereket, akik Isten hívőnek mondták magukat, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy ez hogy lehet, hogy valaki azt érzi, hogy hisz Istenben, és hogy az hogy van az, hogy van, aki hisz, és van, aki nem hisz, és én nagyon, nagyon vágytam arra, hogy az egyszer csak úgy megtörténjen velem is, hogy úgy érezzem azt, amit az az ember érez, aki azt mondja, hogy ő Isten hívő. És tulajdonképpen egy válságos időszak után éreztem azt, sok nehézség történt abban az időszakban az életemben, elvesztettem, talán a legnagyobb, hogy elvesztettem anyukámat, amikor anyukám meghalt, és közvetlen közelről élhettem ezt át, otthon történt, tehát nagyon, nagyon erős volt az élmény, amúgy is nagyon-nagyon mélyen kötöttem hozzá, és ő egy filozófikus alkat volt, nagyon sokat lelkiztünk, nagyon sokat beszélgettünk lelki témákról, és valahogy az ő halála nagyon érdekesen elindított bennem, vagy ez az élmény elindított bennem egy nagyon erős vonzalmat, vagy még erősebb vonzalmat, amit addig éltem át vele, még erősebb vonzalmat így a transzcendentális világ, vagy így a lelki világ felé. És ez a megszületni, meghalni, hogy van ez, tehát, hogy nagyon erősen feltámad bennem az az érzés, hogy szeretnék Istenről hallani, hogy szeretném megismerni Istent, olyan érdekesen ez fogalmazódott meg bennem, nagyon erőteljesen. És megpróbáltam olyan előadásokra eljutni, amik ezzel a témával foglalkoznak a transzcendentális világgal. És nem kellett sokáig várnom, nagyon érdekes a sors. Összetalálkoztam Tasi Istvánnal, Isvara Krishna Prabhuval, aki még korábban, gimnáziumi éveink alatt, illetve akkor együtt játszottunk egy amatőr színdarab, illetve egy színdarabban, nem is amatőr, egy színdarabban, csak ő még gimnazista volt akkor, és onnan ismertük egymást, és ugye hosszú évek elteltek, és ebben az időszakban összefutottam vele, és kérdezte, hogy mi van velem, hogy vagyok, és mondtam, hogy éppen mifelé kutakodom, és akkor mondta, hogy hát van egy főiskolánk, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, a legjobb hely, ahol erről hitelesen hallani tudok, jöjjek ide. És akkor adtam a szavára, el is jöttem, és végigjártam a teológia szakot, 3 éves főiskolai tanulmányt elvégeztem, és így szép lassan, ahogy belekerültem ebbe a világba, ebbe a védikus világba, egyszerűen döbbenetesen otthon éreztem magam. Tehát semmi nem volt idegen. A filozófia is, nem mondom, hogy könnyű, de nem idegen volt. Tehát egyszerűen olyan otthonosan éreztem magam ebben a közegben, hogy pillanatok alatt azt éreztem, hogy itt van helyem, és itt kell lennem, és igen, ez az, amit kerestem. És tulajdonképpen ez történt, vagy hát ez volt a leg meglepőbb számomra, amire mindig is vágytam, hogy van az, hogy felébred valakiben az Isten szeretet, ez itt tudott megtörténni, itt a különböző mind az órák hatására, mind pedig azok a lelki gyakorlatok hatására, amit elkezdtem gyakorolni, és aztán amit átéltem a közösséggel azokon a programokon, amikor együtt végzik ezeket a gyakorlatokat a hívők. Úgyhogy ez történt, így röviden.
És neked megváltozott akkor az életed? Tehát, mert ugye azt mondod, hogy otthonosan érezted magad ebben a közegben, az azt jelenti, hogy már előtte is így éltél, csak rátaláltan egy közösségre, akik pont úgy élnek, mint te, vagy azért kellett változtatnod az életmódodon?
Igazából kellett változtatnom, de nem sokat. Például 20 éves korom óta gyakorlatilag vegetáriánus vagyok, de nem ilyen tudatosan, mint aztán azóta, mióta ez megtörtént velem. Uh-huh. Vagy Tehát néhány dologban tudatosabb lettem feltétlenül, igen, de nem kellett 180 fokot fordítani az életemen. Inkább megerősített sok mindenben, ami addig érzés szinten volt, vagy úgy keresgélés szinten, arra úgy azt úgy sínre tette, hogy igen, ha ezt így kell akkor, és abban nagyon sokat segített, hogy adott egy olyan keretet, ami aztán az életmódomat is egy picit helyre tette. Úgyhogy ilyen szempontból változtatott, de nem túlságosan sokat.
Uh-huh. És hogy érzed, hogy mi az a plusz még ezen túl, hogy keretet adott a kis szemléleteidnek, hogy mi még az a plusz, amit adott neked?
Hát a leginkább, amiben igazán nagy változást érzek, az az irányultság, vagy a kiegyensúlyozottság. Tehát, hogy nagyon mélyen hozzásegít az önismeretemhez és a szemléletemhez, ahogyan magamat és ahogyan a környezetemet figyelem, ahogy ahogy a környezetemben élő embereket figyelem. A magam érzelmi és tehát a magam, tehát a hétköznapi élet nehézségeit és problémáit, ahogyan azóta kezelem, ezen végtelenül sokat változtatott. Valahogy engem a lelki gyakorlatok hozzásegítenek ahhoz, hogy egyrészt sokkal tisztább a cél, hogy mi az életem célja, hogy az, hogy Istent megismerni, és az életemmel őt szolgálni, és úgy élni, hogy ő mint cél, ez egy nagyon-nagyon határozott utat kijelöl. És a lelki gyakorlatok engem hozzásegítenek ahhoz, hogy mind a külső, mind a belső történések, amik bennem és körülöttem zajlanak, azokat sokkal jobban el tudjam fogadni, és el tudjam engedni. Tehát egy kiegyensúlyozottsághoz segítenek hozzá. És ez nagyon meghatározó nálam, én nagyon, nagyon érzelmes típus vagyok, és korábban nagyon sokat dobáltak az érzelmeim. Nagyon, nagyon bele tudtam merülni egy-egy érzelmi gödörbe, nagyon el tudott vinni egy-egy érzelmi, akár egy pozitív, tehát egy ilyen túllelkesedés is, tehát ezek nagyon kimerítettek, és ez a fajta életmód, szemléletmód, gondolkodásmód, ezt nagyon, nagyon jól segíti nálam.
De szerinted egyébként mi az? Tehát magad csak a világszemlélet, vagy vannak olyan vallásos gyakorlatok, amik esetleg ebbe segítenek? Tehát nem tudom, meditálsz, vagy jogázol?
Meditálok, igen.
Vagy...
Hát a jog, igen, persze, jogázom is, az is nagyon sokat segít nekem, de leginkább a meditáció, igen. Igen, a meditáció az, amit napi rutinná tettem, és az szinte tényleg egy ilyen mindennapos feltöltődés, és egy mindennapos béke, amivel tud indulni a nap. És sokkal-sokkal kevésbé tudnak a nehézségek emiatt kibillenteni. Uh-huh.
Jó, hát én azt tudom rólad, hogy te egy családanya vagy, és nagyon érdekel, hogy a családi életedhez be hogyan tudod beleilleszteni ezt a dolgot, de ez egy kis zenehallgatás után akkor majd megkérdezem tőled újra. itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, még mindig. A mikrofonnál Szilaj Péterné Gandarvika Préma Lesszi, és a vendégem Moldvai Kis Andrea színművész, akivel az első blogból arról beszélgettünk, hogy színész létére hogyan került kapcsolatba a Krisna tudattal, és az előző blokk végén már említettem, hogy Andrea, te egy családanya is vagy, méghozzá 3 gyermekkel a hátadon, és hát ez engem nagyon érdekel, mint másik családanyát, és egyébként is, hogy hogyan tudod összeegyeztetni ezt a fajta életmódodat és szemléletmódodat a családodnak a mindennapjaival. Ugye azt tudom én is, vannak olyan ismerőseim, akiknek szintén 3 gyerekük van, hát ott azért egy komoly tervezés és egész napos munka, hogy a melyik gyerek éppen melyik külön órán van, és onnan hogy fog eljönni, és mikor, és ezeket menedzselni azért nem egyszerű. De közben ugye arról is beszéltünk, hogy te minden reggel meditálsz. Tehát ezek a dolgok hogyan férnek össze a te életedben?
Hát korán kelek.
A titok elhangzott.
Igen. Korán kelek, persze ezt mindig megosztom a barátnőimmel, hogy ehhez korán is kell lefeküdni. Mert sokan közülük szintén családanyák 1 órakor, 2 órakor kerülnek ágyba, miután a gyerekeket letették, akkor állnak neki rendbe tenni a konyhát, és minden, és akkor van egy kis idejük olyan dolgokra, amire napközben nem.
Saját magukkal foglalkozni.
Igen, igen, igen. Hát tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy én elég keveset játszom most már. Ez is olyan nagyon érdekesen történt, hogy úgy elmaradtak a színházi munkáim, és bekúszott az életembe ez a fajta életmód, amit a Krisna tudat hozott. És olyan, mintha ezt az élet, tehát a körültem zajló történés is ezt segíteni. Tehát, hogy én nem tudnék lefeküdni korán, hogyha a színházban olyan, estéről estére játszanék, azért 10, fél 11-kor keveredik haza az ember egy esti előadás után, és akkor még mire ágyba kerül, és mire elalszik, hát az sokszor éjfél, vagy még 1 óra is lehet. És tulajdonképpen így tudok korán kelni, hogy viszonylag korán lefekszem, egy időben lefekszem, és akkor van az a kis másfél óra reggel, amit mielőtt a gyerekek kelnek, akkor ezzel a lelki gyakorlatommal tudok foglalkozni. És aztán igen, az egész nap tulajdonképpen a család szolgálatáról szól, ami nagyon érdekes, mert végül is ez is úgy nem tudatos szinten így működött korábban is. Bennem van egy ilyen attitűd is, tehát nagyon szeretem kiszolgálni, vagy szolgálni a körülöttem lévő embereket. Nagyon sokat jelent nekem magamnak, hogy ezt tehetem. És soha nem éltem meg áldozatnak, vagy nem értem meg, tehát rossz értelem, tehát nem értem meg mártíromságnak, inkább úgy mondanám. És most már egyre nagyobbak a gyerekeim, most már 21 a legnagyobb, 16 a középső gyerkőcöm, és 12 a kislányom, úgyhogy tulajdonképpen egyre kevesebb ez a fajta szolgálat, amit kicsit riadtan állok is, hogy majd mi lesz akkor, mit fogok csinálni, hogyha már nem kell őket szolgálnom. De valóban nagyon sok szervezést, logisztikát kíván 3 gyerek, főleg úgy, hogy a férjem nagyon elfoglalt. Ő tényleg egy nagyon népszerű színész, sok munkával, sok dologgal.
Találkoztok?
Nagyon elhivatott is. Találkoztatok?
Én azt kérdezem, hogy ti találkoztok
engel, ja, talán. Ja, hogy ne, persze.
Igen, a képernyőn keresztül.
Voltak olyan időszakok, amikor mondjuk a gyerekek kisebbek voltak, akkor tényleg sokkal jobban le voltam kötve az otthoni dolgokkal és velük, és mindent én intéztem körülöttük. De azért most, hogy nagyobbak, most már nekem is felszabadul időm, és akkor, amikor neki felszabadul idő, nagyon szeret velünk lenni, szeret a családdal lenni, és kettesben is szoktunk lenni, úgyhogy igen, abszolút nekünk ez most már, hát az ismeretségünk 32 éve tart, a házasságunk 26. Nem mondom, hogy mindig minden úgy ment, mint a karikacsapás, voltak komoly tanulandó időszakok is, de nagyon nagyon szépen kijöttünk bizonyos nehézségekből, hanem egymást segítve végül is megoldottuk azokat a nehézségeket, amik adódtak ez alatt az időszak alatt. Szóval emiatt, hogy ő ennyire elfoglalt, azért én vagyok a háttér otthon, én vagyok az, aki mindent intéz, mind a gyerekek körül, mind pedig az otthoni hivatalos és egyéb dolgok körül. Nem tudom, igazából nem okoz különösebb nehézséget, tehát tulajdonképpen amikor többet játszottam, akkor egy kicsit több szervezést igényelt, és akkor voltak időszakok, amikor megérkeztem a színházba, vagy leültem az asztalomhoz, és nem mondom, na, most megjöttem pihenni. Már bementem a munkahelyemre, hogy most kicsit pihenek, azt éreztem. De annyi előadással, ami korábban volt, nem tudnám ezt így csinálni, azt hiszem, de biztos nem véletlen, hogy így alakult, mert sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok azóta, hogy ez egy kicsit kevesebb lett a színházi munkám, és több lelki gyakorlatos dolgot, és akár szolgálatot is tudok végezni. Tehát nekem nagyon sokat jelent, hogy el tudok menni ételt osztani karácsonykor a Krisna tudatú hívőkkel, vagy nagyon sokat jelent, hogy most a közösségben alakult egy kis színházi csapatunk, és időről időre a híveknek előadásokat csinálunk. Nekem mindig nagyon fontos volt a közösségi részvétel, az, hogy egy ügy érdekében munkálódjak, úgyhogy ez most úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó arányban van per pillanat az életemben. A legtöbb dolgom valójában most már a legkisebb gyerekem körül van, a 12 éves kislányom körül, ő, de még mindegyik gyerkőcöm otthon van, a nagyfiam is otthon él még, és sokat számít, érzem rajtuk, sokat számít, hogy én ott vagyok egy biztos pontnak, mindannyiójuknak. Tehát ez azért jó érzés, mikor az ember érzi, hogy van fontossága a dolgának, tehát mind lelkileg, mind fizikailag.
És mennyire tette a gyermekeidnek például, mennyire beszélsz erről az útról, amit te megtaláltál, vagy ahogyha tőled tanácsot kérnek, vagy kérdeznek valamit, akkor te úgy válaszolsz nekik, mint egy Krisna hívő, vagy... Tehát érted a kérdés?
Igen, értem,
gondolod?
Úgy, de értem, hogy mondod, úgy válaszolok, és nagyon sokat beszélek nekik. Uh-huh. Nagyon sokat beszélek nekik arról, amit itt tanultam, amit itt megélek.
És mennyire befogadóak ők?
Nagyon. Nagyon, azt hiszem, nem vagyok erőszakos ebben, és nem vagyok... Tehát azért érzékenyen tálalom ezt a dolgot nekik. Mindig figyelem, hogy mi a jó pillanat, mi a jó hangulat, az, amikor erről tudunk beszélgetni. Vagy ha ők jönnek egy-egy problémával, kérdéssel, vagy élménnyel akár, ami éri őket a világban maguk körül, akkor ez mindig jó alkalom arra, hogy idejük adjunk ide. Az igazság, ezt valahogy édesanyámtól hozom, hogy anyukámmal nem lehetett fecsegni. Tehát történt valami, hogy a közértben nem tudom én valaki levert egy üveg olajat, és a harmadik mondatnál már lelkiztünk. Tehát egyszerűen nem lehetett vele felszínesen beszélgetni, olyan alkat volt, hogy mindig azonnal a mély témákhoz kanyarodott, és valahogy én is hozom ezt és szeretik a gyerekek, tehát szeretnek erről beszélgetni, érdeklődnek is, tehát sokszor kérdeznek is, és mindenféle hétköznapi dolog kapcsán ide kiukadunk, hogy is van ez ott a lélekben, és mi történik, és hogy történik.
De akkor gondolom, hogy a férjedet sem nagyon lepte meg ez a változás az életedben, mert hogy mindig is ilyen,
igen,
ahogy te mondtad, lelkizősnek is lehet meg.
Tehát őt az lepte meg, hogy ilyen, az lepte meg, hogy a színházat, vagy azt, hogy színészként működöm, ezt ilyen könnyedén tudtam venni, ezt a kanyart tulajdonképpen, hogy nem vagyok színház tagja, hogy nincs annyi színházi munkám. Tehát színésznek lenni az egyfajta olyan szerep, vagy egy olyan elhivatottság, amire az emberek, aki színésznek megy, felteszi az életét, és mindent ennek rendel alá. És nagyon sok színész éppen ezért, amikor elakad a pályája, és nincs olyan munkája, amire korábban, vagy amire vágyna, akkor nagyon nehéz életszakaszok következnek, és megkeseredés, csalódottság, és minden egyéb ennek a következménye, egy nagyon rossz életmód és életforma következik.
Ez a nincs ezután. Rám szükség.
Nincs rám, így van, nincs rám szükség, én már nem is vagyok senki, én nem érek semmit tulajdonképpen. Ezt éli meg az ember, és való igaz, amikor én 10 évig voltam a Radnóti Színház tagja, és korábban Szolnoki Színháznál voltam 2 évet, korábban elvégeztem a főiskolát, előtte pedig amatőr színész voltam, tehát azért volt egy jó 15 év, amikor folyamatosan játszottam, és színészként apostrofáltam magam. És amikor elküldtek a színházból, vagy hát nem hosszabbították meg a szerződésemet, mert a színészeknek éves szerződésük van a színházaknál, amikor már nem hosszabbították meg a szerződésemet, akkor én is átmentem azért ezen az időszakon, de nagyon rövid ideig tartott tulajdonképpen, és nem ragadtam bele. Az, hogy akkor én már nem is érek semmit, mert hogy nem vagyok színész. Vagy színészként nem kellek, akkor én már emberként is biztos egy nulla vagyok. De éppen ebben nagyon sokat segített nekem ez, hogy a lelki gyakorlatos élet felé fordultam, és megfogalmazódott, illetve hát megtanultam, vagy amit korábban is éreztem, de így nem láttam fehéren feketén, hogy én nem a színész vagyok, és nem az vagyok, akinek eddig gondoltam, hanem aki én valójában vagyok, ez ettől független. Ezek az anyagi, világi szerepeim, mindaz, hogy anya vagyok, hogy feleség vagyok, hogy színész vagyok, hogy ez vagyok, hogy az vagyok. És ez ebben is nagyon sokat segített nekem a Krisna tudat, vagy ez a védikus szemléletmód, hogy ezt a dolgot helyére tegyem. És ezen csodálkozott valóban a férjem, mert hát azért nyakig benne van a színházi világban, és nagyon sok ilyen sorssal találkozik, hogy tönkre mennek életek azért, mert mondjuk nem megy a pálya, és valaki nem tud váltani, mert annyira ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig színész, és hogyha ő nem színész, akkor ő senki.
Érdekes egyébként nekem, mint Krisna hívőnek, úgy ez a történet, amit itt felvázoltál, egy kicsit olyan, hogy azért több hasonlóval találkoztam, nem konkrétan színészekkel, hanem akik úgy voltak vele, hogy hát ők annyit dolgoznak, és hát nekik ilyen az életük, meg olyan az életük, és egyszerűen nem fér bele, nem tudnak még a templomba se eljönni, nemhogy még akkor meditálni, meg olvasni a Szentírás, meg hogy elsodorja őket az élet, és nem tudják, hogy akkor merre lépjenek. És hát az ember nyilván próbál gyakorlatias tanácsokat is adni, de valahogy mindig úgy az van bennem, hogy hát ha van rá igazán vágya valakinek, akkor az Úr segíteni fog és elrendezi.
Ez egészen biztos.
Nekem ugye ez most így egész jól megtestesült benned ez a felfogás, hogy tényleg így van, hogy ha valaki őszintén vágyik rá, akkor fog hozzá segítséget kapni.
Egy apró kis hétköznapi, vagy hát konkrét példa, hogy korábban, mikor elkezdtem először jógával ismerkedni, akkor mondta ott az oktatóm, a mesterem, hogy úgy tudok meditálni, hogyha a lakásban egy kis sarkot leválasztok, oda teszek egy kis mécsest, egy szent képet, akit én szeretnék, és akkor, hogy egy kis oltárt csináljak magamnak. Na, én? Hát jövés-menés van a lakásban, nagy család, nincs olyan sarok, de biztos, nem mondom, nem, nincs. És telt múlt az idő, közben Krisna tudat, én nem tudom, micsoda, egyszer csak észrevettem, hogy lett egy oltárom. És mondom, van egy oltárom, és megtestesült. Szóval nagyon érdekes volt, hogy tényleg ez, ha valamire valóban vágyik az ember, az megsegíti az Úr, hogyha ez egy ilyen őszinte szívbéli vágy.
Na, hát akkor szerintem
újabb zene.
Hallgassunk megint egy kis zenét, hogy ezeken elgondolkozzunk, és aztán ugyaninnen folytatjuk.
All right.
Ez még mindig a Góranga Rádió. A kedves vendégek, a kis hallgatóink a rövid zenei blokk után most újra Moldvai Kis Andrával beszélgethetnek rajtam keresztül. Eddig elmesélted nagyjából azt, hogy hogyan lett belőled Krisna hívő, ami kiderült, hogy igazából nem is lett, hanem mindig is volt. És hogy hogyan fogadja ezt a környezeted, hogyan változott meg az életed. Most egy kicsit arra kérnélek téged, hogyha ez nem túl nagy kérés, hogy ugye te sokat mozgolódsz világi körökben, és biztosan tudják is rólad ugye a környezetedben, hogy Krisna hívő vagy, hogy ebből arra következtetek, hogy neked van azért tapasztalatod abban, hogy egy laikus embernek hogyan mutasd be, hogy te nem egy szektához csatlakoztál, mondjuk, vagy ugye sok mindent gondolnak a Krisna hívőkről.
Igen, igen, döbbenetesen furcsa nézetek vannak erről, igen.
Ezeket hogyan rombolod le, vagy hogyan mutatod be úgy a Krisna tudatot, hogy az számukra ne ijesztő legyen, vagy nagyon ismeretlen, vagy kézzel foghatatlan, hanem egészen hétköznapi és érthető.
Uh-huh. Hát a világi embereknek szerintem leginkább a külsőségek, a legelőször is a külsőségek az, ami olyan idegen, hogy a hívek száriban, a lányok száriban járnak, a férfiak is egy indiai viseletben itt ma, 21. században Magyarországon, miért kenik össze a fejüket, mi ez a egyfajta leválás és elválás a hétköznapi emberektől. Tehát ez érdekes, hogy ez zavarja Magyarországon az embereket, de én szerintem ez nem csak a Krisna hívőkkel van így, hanem nálunk még gyerekcipőben jár, azt hiszem, a másságnak az elfogadása. Nevelőapám Nyugat-Európában él, és már 25 évvel ezelőtt is döbbenten tapasztaltam, hogy az teljesen elfogadott, hogy akármilyen furcsa öltözetű ember végigmegy, mondjuk Nyugat-Berlin főutcáján, azután nem fordulnak meg az emberek, tehát...
És akkor még Amerikáról nem is beszéltünk.
És akkor Amerikáról meg nem is
beszéltünk. Minden utcasarkon van valami.
Igen, szóval azért ez nálunk egy kicsit, ez egy felszínes ítélet. És én a közvetlen környezetemben tulajdonképpen a tapasztalataimat szoktam továbbadni, hogy én mit élek meg Krisna tudatú hívő emberek, kell kapcsolatban. Tehát, mint emberek, hogyan milyen tapasztalataim vannak velük kapcsolatban. És nekem egy nagyon fontos szemléletmód, vagy nagyon fontos szempont az erőszakmentes élet, és az attitűd, hogy szolgálatot végzünk Istennek azáltal, hogy egymást szolgáljuk. Isten gyermekei egymást segítve, szolgálva, szolgálnak Istennek, vagy szereznek neki örömet. Ez nekem egy nagyon fontos attitűd, mindig is az volt ez a fajta szemlélet. És az erőszakmentes életmódot értem, mint magunk irányában, és egymás irányában. Tehát nagyon fontos nekem a magammal szembeni erőszakmentesség is. És tudatosan, mióta ezt a szemléletet követem. Mert korábban pont azért, mert nem voltam tisztában azzal, hogy hogyan gondoljak magamra, és nem volt egy határozott kép a fejemben erről. Sokszor magamat is megerőszakoltam bizonyos dolgokkal, hogy elnyomtam magamban dolgokat, vagy túlságosan ragaszkodtam dolgokhoz, És szerintem ez a fajta gondolkodásmód és életmód hozzásegít ahhoz, hogy az életnek az egyik legfontosabb, számomra legfontosabb fogalmait gyakorolni tudjam, ez pedig az elengedés és az elfogadás. És hogyha ezt a két fogalmat tudom tudatosan nap mint nap gyakorolni, persze folyamatosan tanulva, hogy különbséget is tudjak tenni, hogy mit kell elfogadjak, mit kell elengedjek. Ezáltal egy olyan béke tud bennem lenni, amiről már korábban is beszéltem, hogy ha nehézségek jönnek az életemben, akkor azokat sokkal jobban tudom kezelni. Legyen akár ez egy komoly betegség, vagy valakinek az elvesztése, vagy tehát igazából ez a hétköznapi életben is nagyon, nagyon jól használható, ha ezt úgy tudatosítja az ember magában, ezt az elfogadást, elengedést, de vannak komoly megmérettetések az életben, tényleg vannak komoly helyzetek, amikor ezek a fogalmak nagyon-nagyon erőt, tehát nagyon-nagyon komolyan ott vannak, és nagyon nagy segítséget nyújtanak. És ezt nem lehet egyik napról a másikra. Ez tényleg én is érzem, hogy ezt gyakorolni kell ahhoz, hogy amikor eljönnek majd ezek a pillanatok, vagy én most múltam januárban 50 éves, én mindig is úgy gondoltam az idő múlására, hogy az öregkor az a legnehezebb kor. Tehát az a legnehezebb időszak. Tehát az embernek az életét úgy kell felépíteni, hogy készülni kell arra, hogy amikor öreg lesz, már pedig én szívesen élnék még jó néhány évig, nem félek az öregkortól, de hogy az a legnagyobb próbatétel az életben, a legnagyobb kihívás. Mert akkor aztán valóban rengeteg mindent kell elfogadni, és nagyon sok mindent kell elengedni. Tehát az a legnehezebb időszak, és erre készülni kell. Nem lehet azt, hogy élek egyfajta életet, és akkor majd, mikor ott lesz a pillanat, akkor majd én azt úgy megcsinálom, az úgy nem megy.
Szóval akkor neked nem is a halál a legnehezebb pillanat, hanem inkább az öregkor?
Inkább igen, inkább az oda vezető út, igen.
De talán
a halál maga, igen, nagyon sokat. Nagyon sokat. Nagyon sokat. Nem könnyű kérdés.
Mert én amikor föltettem neked ezt a kérdést, hogy hogyan foglalnád össze, hogy mi a Krisna tudat, de valami ilyesmikre számítottam, ugye? Amit úgy általában szoktunk mondani, hát, hogy megértsük, hogy nem ez a test az énünk, és elérjük az Isten szeretetet,
igen,
de
igen.
Közben te pedig annyira ilyen kézzelfogható, mindennapi élethez kapcsolódó dolgokat mondasz, hogy úgy érdekesnek találom, és pont ezért kérdeztem rá a halálra is, mert hogy
nagyon,
az is egy ilyen távoli, megfoghatatlan, ismeretlen dolog, de hogy azért közben mindenkiben úgy motoszkál, hogy lehet, hogy valamit kéne róla tudni, de közben meg nem merünk vele foglalkozni, nehogy valami olyan dologgal találjuk szembe magunkat, amit nem tudunk kezelni, és akkor inkább besöpörjük sokszor ugye a szőnyeg alá, hogy hát majd még odébb van.
Engem nagyon-nagyon foglalkoztat. Nem mondanám, hogy egészségtelenül sokat, tehát ne így értsék a kedves hallgatók, hogy folyton a halálon gondolkodom, hogy mi ez. De sokat foglalkoztat, sok ilyen témájuk, könyvet olvasok. És hát meg is éltem közvetlen közelről, már megtapasztaltam. Az édesanyám egy évig beteg volt, otthon volt, én ápoltam, otthon voltam, amikor eltávozott, elhagyta a testét, mert szó szerint ezt éltem meg például nála, ott közvetlen közelében, hogy amikor kilélegezte az utolsó leheletét, akkor éreztem, hogy még ott van a szobában. És gyertyát gyújtottam, és verseket olvastam. Vörös Sándor verseket olvastam még másfél órán keresztül, miután szépen rendbe tettem, megmostattam, átöltöztettem. És egyszerűen éreztem, hogy még ott van. Tehát valahogy annyira erősen megéltem ezt a transzcendentális állapotot akkor, és hát nem tudom, persze én is engem is nagyon felkavar, épp a napokban távozott szintén egy középkorú hölgy ismerősöm, jó ismerősöm, és nagyon sokáig beteg volt, és hozzá is rendszeresen jártam, és aznap is ott voltam, mikor eltávozott. Nem konkrétan akkor, de aznap délelőtt még találkoztam vele, és nagyon felkavar, nagyon sokat gondolkodom én is ezen, hogy mint van ez, de szívesen foglalkozom a témával, és mindenképpen hiszek abban, hogy nem egy élet van. Mindenképpen.
Ha visszatekintesz az életedre, akkor van-e olyan döntés, amit másképp csinálnál, hogyha lenne még egy esélyed?
Hát azért érdekes a kérdés, mert nem tudom, hogy szívemből válaszolok-e, vagy agyamból. mert az agyamból úgy válaszolok, hogy nincs. Nincs, mert tapasztaltam már annyit az életben, hogy be kell lássam, hogy mindig mindent az szerint döntünk el, és az szerint lépünk, amire akkor ott képesek vagyunk. Hogyha ezt nem veszem figyelembe, akkor persze biztos lehetne találni pontokat, hogy jaj, ott nem azt kellett volna mondani, nem úgy kellett volna csinálni, nincs olyan, amit bánnék, és hordozok azóta is, azért ilyen súlyos nincs. De hogyha így piszkálódom, lehet, hogy lehetne ilyet. De mégsem tudok így piszkálódni, mert azt látom magamon is, és körülöttem is, hogy mindenki a tudásának és helyzetének és sorsának abban a pillanatában azt a döntést hozza meg, amit ott és akkor meg tud hozni. Úgyhogy ilyen szempontból nem bánok semmit. Persze, örültem volna, hogyha hamarabb találkozom a lelki gyakorlatos élettel, hogy akkor már most hol tartanék, és hogy nézem a templomban egy ilyen fesztivál alkalmával 20 éves fiatalokat, hogy jaj, és már itt vannak, és itt, jaj, de jó nekik. De ezt nem gondolhatom komolyan, mert hogy az én életemben akkor is ott tudott eljönni az a pillanat, ami mondjuk idehozott, amikor eljött, és nekem sok mindent meg kellett élnem, ahhoz át kellett éljem. És az Úr úgy is elrendez mindent, hogy ki, mikor, hova menjen. Úgyhogy a válaszom az, hogy nincs.
Érthető. Hát én úgy érzem, hogy nekem nagyon sok kérdésem lenne még hozzá. Én is lelkizős típus vagyok, és szerintem a hallgató között is van, aki szívesen föltenne neked egy-két kérdést, hogyha lenne egy telefon, mondjuk egy telefonszám, amit ilyenkor föl lehet hívni. De hát, hogyha valaki szeretné, akkor gondolom, hogy szívesen válaszolsz neki, akár templomban, vagy máshol, ahol megtalál. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hogy elmondtad a kis belső gondolataidat.
Én is köszönöm.
Sokat tanulhattunk. És hát sok sikert kívánok minden szempontból. A gyerekekhez, a karrierhez és a lelki pályafutásodhoz is.
Köszönöm.
És akkor találkozunk még.
Jó, köszönöm szépen. Én is minden jót kívánok mindenkinek.
Hare Krishna.
Hare Krishna.